és testvéreim, hosszú útra indulunk. Tanulmányozni fogjuk azokat az igéket, amelyek előre mutatnak, amelyek az eljövendő dolgokról szólnak. Elsőnek egy igét olvasok, ami tulajdonképpen nem alapige a mostani beszédemhez, inkább olyan mottóféle, aminek az igazsága átjárja majd az egész hosszú utunkat, amit együttesen fogunk végigjárni Isten kegyelméből. A korintusiaknak mondja Pál az első levelében, a 10. fejezetben, úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez, ítéljétek meg magatok, amit mondok. Legyen ez a mottója, ami egész utunknak. Értelmes emberekhez szólok. Ez azt jelenti, hogy nem appellálok a hitetekre. És nem is kérlek arra, hogy higgyétek el, hogy amit mondok, az igaz. Értelmes emberekhez szólok, értelmes módon igyekszem szólni hozzátok, és így az apostol szava szerint igenis felhatalmaznak titeket arra, ítéljétek magatok, amit mondok. Legyen ez a mottója, mondom, ennek a hosszú útnak, amire most elindulunk. Értelmes emberekhez szólok, az értelem jelentős feladatokat kap ezen a hosszú úton, amit együttesen fogunk járni. Előre bocsátok három tételt, vallomást, bevezető gondolatot, és aztán majd még lesz időnk részletesen foglalkozni sok-sok igével. Az első gondolat az, hogy a Bibliát általában is, és különösen is ezt a fejezetet, a jövendőről, az eszkatonról szóló tanításokat lehet fundamentalista módon is tanulmányozni, és lehet történeti módon is tanulmányozni. Nem vitázom másokkal, de én történeti úton indulok el, és erre az útra hívlak titeket is, testvéreim. A fundamentalista tanulmányozásnak a lényege az, hogy betű szerint úgy igaz minden, ahogy meg van írva. Ha tehát például az van, hogy 1000 évig tart egy bizonyos korszak, akkor az nem 900 évig tart, és nem 1100 évig tart, az pontosan 1000 esztendeig tart. És ha az van, hogy 144 000 ember üdvözül, akkor nem 130 és nem 150 000, hanem az pontosan 144 000. És végig tehát minden úgy van, ahogyan meg van írva. Ha azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy fehér lovon, diadémmal a fején, véres ruhában jön a megváltó, amikor visszajön, hát akkor fehér lovon fog jönni, és véres ruhában fog jönni. Tehát aki mindezeket a tanításokat szó szerint veszi, az a fundamentalista, és lehet a Bibliát így értelmezni, én nem így értelmezem. Sem a számokat, a 7 nem feltétlenül 7-et jelent, és a 12 nem 12, jelenésekben 1260 napig lesz valami, az nem feltétlenül 1260 napig tart, és így tovább. Tehát az én meggyőződésem az, hogy a Bibliát nem ilyen módon kell tanulmányozni, ahogyan a hithű Mohamedán tanulmányozza a Koránt, hanem történeti módon. Ez azt jelenti, hogy a történelemben született a Biblia minden része. Első renden annak a nemzedéknek szólt, amelyik vette, tehát akár Jelenések könyve, akár Mózes könyve, mindegyik könyv annak a nemzedéknek szólt első renden, és áttételesen szól aztán nekünk is, és éppen ez a Biblia magyarázásnak a művészete, tudománya, hogy ezt az áttételt megtaláljuk. De ez először tudni kell, hogy akkor először első olvasóknak mi mit célozott, mit üzent az az író, aki azt a szentiratot írta. A német teológusok így mondják, ezt már az angolok, amerikaiak is átvették ezt a kifejezést, sitz im Leben, hol ül a történelemben, a valóságban az a történet. Meg kell keresni először a kontextust, a történelmi összefüggést, abban értelmezni, és azután, miután hűségesen megtettük ezt az apró munkát, és beletettük a konkrét helyzetbe, azután kereshetjük, hogy mi ebben a mára szóló üzenet. Tehát ez az első vallomásom, hogy én nem fundamentalista módon fogok szólni az eszkatológikus igékről, hanem történeti módon mindig igyekszem azt az összefüggést is felmutatni, amelyikben született az a ige, amelyiket egyen nagyító alá tezünk. A napokban járt nálam egy nevezetes biblia tudós, és olyan különös volt, hogy kijelentette, hogy a kő az a Bibliában mindenütt Jézus Krisztus jelenti. Mert hát a Biblia egy egységes, nagy egész, és szimbólumok vannak benne kétségtelenül. Tehát például az, hogy kő, az Jézus Krisztus jelenti. És az ember ilyenkor elkezdi lapozgatni a Bibliát, és csak úgy előkerült például, hogy szemléltessem a Biblia tanulmányozásnak a különböző lehetőségeit. Mit csinálunk egy ilyen textussal például, ha kimondjuk eleve dogmatikus, hogy a kő a Bibliában mindig Jézus Krisztus jelenti. Jelenti sokszor, nem vitatom, de ilyet kimondani, hogy mindig, az balgaság, az bibliátlanság. Ézsaiás 60-ban van egy ilyen messiási profécia, amiben azt ígéri Isten, hogy a jó helyet még jobbat, a hitvány helyet erősebbet, értékesebbet fog hozni az a világ. És itt ezt olvassuk, rész helyett aranyat hozatok, vas helyett ezüstöt, fa helyett rezet hozatok, és kő helyett vasat. Ha mindig Jézus Krisztus jelenti a kő, akkor azt jelenti, hogy végső időben Krisztus helyett vagy után még valami jobbat, valami már értékesebbet kapunk. Ezt akkor szemléltetésül mondom, hogy a szimbólumok nem egyetemesek. Ez nem igaz, hogy egy bizonyos szimbólum az mindig a Bibliában következetes, hogy azt jelenti. Hitem szerint például a kovász. A kovász jelenti azt, hogy megposhasztja az életet. A kovász jelenti azt, hogy áthatja élettel a tésztát, ahogy az egyik példázatban Jézus mondja. Ugyanaz a fogalom, az a szimbólum, hogy kovász, egyszer pozitív előjelű, máskor negatív előjelű. Mindig esetenként kell tanulmányozni a szimbólumokat, amiket a Biblia használ, és különösen az eszkatológikus textusok teli vannak szimbólumokkal. Ez a magas iskolája a szimbolikának, és itt nagyon vigyázni kell arra, hogy értsük a szimbólumokat. Ne egy előre adott rendszer szerint, hanem gondos vizsgálattal, hogy ott, akkor mit jelentett az a textus. Tehát nem fundamentalista módon, hanem történeti módon fogjuk végigjárni ezt az utat. A második ilyen bevezető gondolatom, vallomásom az, hogy a Biblia tanulmányozásából én úgy látom, hogy a történelem nyitott és nem zárt. Kísérti az embereket, hogyha túlságosan belemerülnek az eszkatológikus textusokba az, hogy egy menetrendet állítanak föl, és aszerint zajlik le a történelem. És ez nem így van. Két nagy textust hozok annak szemléltetésére, hogy nem így van. Jeremiás könyvében van egy nagyon kedves, de nagyon megrendítő rész. Isten azt mondja Jeremiásnak, hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam neked, egy szót se végy el belőle, talán hallgatnak rá, és megtér mindenki a rossz útról. Akkor megbánom, hogy gazdetteik miatt veszedelmet akartam hozni rá. csupán, de szinte még megrendítőbb az, amit aztán a Lukács evangéliumában találunk a 21. fejezetben, ahol arról van szó, hogy a szőlő munkásokhoz küldi Isten a szolgáit, és megsebesítik, megölik a szolgákat, és akkor Isten azt mondja, mit tegyek, elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. Talán, mikor ismétel a szó. Most ezt nem részletezem, de vallást teszek rajtok, hogy én halálosan komolyan veszem ezt a szót, hogy talán. Ebben a történetnek a lebegése, a nyitottsága mutatkozik. Nem is merném elmondani, hogy mennyire komolyan veszem ezt, hogy talán, mikor Isten elküldötte Jézust, hogy mennyire komolyan gondolta, hogy talán az én fiamat meg fogja becsülni. Ezzel képzelje azt, hogy megbecsülte volna Izrael Jézust. És akkor milyen különös fordulata lett volna az eseményeknek, milyen különös módon folytatódott volna az ügytörténelem. Na, ez esetleg messzire vezet. Vallást teszek előttetek arról, testvére, hogy hiszem azt, hogy a történelem nyitott, van benne talán. Ha megtér, akkor nem így lesz, ha nem tér meg, akkor amúgy lesz talán. Maga az Isten is nyitott. De ugyanakkor, ahogy remélem, hogy már ismeritek a gondolkodásomat, dialektikusan gondolkodom, komplementárisan gondolkodom, és ez azt jelenti, hogy ez az egyik oldal, amit ki kell hangoztatni, mert a másik oldalra billen a gondolkodás. A történelem születik, élőben születik, nem egy menetrend zajlik le. A történelem születik, és ugyanakkor Isten tudja a történelmet. Kormányozza a történelmet és pásztorolja. Ez két külön funkciója Istennek, külön predikációt érdemelnek. Kormányozza és pásztorolja a történelmet egy bizonyos cél felé. És mégis a történelem nyitott. Hogy hogy fér ez össze, hogy a történelem nyitott, talán így, talán úgy lesz, és akkor Isten tudja az egészet. Hogy ez hogy fér össze, azt nem tudom megmagyarázni, de sok egyebet sem tudok megmagyarázni, ami benne van a Bibliában. És a 20. század kereszténységének egyik fontos feladata szerintem, hogy ezeket a feloldhatatlan, de létező kettősségeket komolyan vegye a Bibliában. Hit által üdvözülünk és cselekedetek által üdvözlünk. Igenis, ez is egy feloldhatatlan feszültség. Predestináltak vagyunk, és szabad akaratunk van. Ne billenjünk el egyik vagy másik oldalra, együtt igaz a dolog. De mondom, mivel az eszkatológikus tanulmányok sokakat arra vezetnek, hogy menetrend van, ami lezajlik, azzal szemben mondom azt, hogy nem, nyitott. Talán ez lesz, talán az lesz. Az Úristen titka az, hogy ez a kettő hogy érvényesül, de állítom, hogy mind a kettő igaz. Tehát ez a második vallomásom, hogy születik a történelem, és ugyanakkor az Istenben készen van már a történelem. A talántól függően születik, és az Isten minden tudásában valami módon készen van a történelem. Inkább valljuk be azt, hogy ezt nem tudjuk egyeztetni, mint hogy egy oldalra billenve a Bibliának az összhangjából kibukjunk valamelyik irányba. A harmadik ilyen bevezető gondolatom az, testvéreim, hogy ezen az úton, amin most elindulunk, nem a nagy világeseményektől jövünk a személyes hitvilágunk felé, mint ahogy ezt sokszor csinálják, és én nem vitatom, az is járható út, hanem az én javaslatom az, hogy fordítva tegyük meg az utat ez alkalommal, a személyes hitvilágtól menjünk a nagy világesemények felé. A személyes reménységek, váradalmak felől táguljon a látásunk a kozmikus ígéretek világára rá. Egy kedves történet jutott eszembe, amikor ezen elmélkedtem. A háború idején volt egy önfeszkedő, gőgös tábornok, és hát voltak tábori lelkészek, és ez a pöffeszkedő tábornok van kis szünetben kötözködni akart a tábori lelkész, és az, hogy na tisztelni, atyám, hát mondja azt, hogy hogy is lesz ott az a mennyei világ, angyalok, röplösnek, és szférák, és stb. Hogy is lesz az a túlnani világ, mit lehet arról tudni? Mire a tábori lelkész csöndes azt mondta, hogy hát nem tudok erről sokat mondani, hogy mi lesz, csak azt tudom, hogy ön ott nem tábornok lesz. Na hát így kell elindulni, testvéreim, hogy jelenleg tábornok vagyok, különféle medáliáim vannak, én jó asszony vagyok, jó ember vagyok, hívő ember vagyok, ilyen medáliákkal tele vagyunk. Hát ezek a medáliák valószínűleg itt maradnak. Ennyit valószínűleg komolyan kell vennünk. Tehát azért jó innen indulni a személyes hitnek a világából, mert akkor konkrét nyereséget veszünk ebből a tanulmány útból. Nos tehát, kezdjük most már bele hatolva a témának a mélységeibe. Kezdjük ott, hogy múlt, jelen, jövő, ezt a Biblia így mondja, hogy hit, szeretet, reménység. Hitünkkel a múlt felé fordulunk, a Krisztus eseményből táplálkozik a hitünk. A jelent a szeretet parancsolata határozza meg, és a jövendőt a reménység jegyében várjuk. Ami az oxigén a tüdőnek, az a reménység a hitnek, a keresztény életnek. Ha megritkul az oxigén, akkor elkezdünk fuldokolni. Ha nincs oxigén, megfulladunk. Ahogyan a tüdőnek kell az oxigén, úgy van szerkesztve a tüdő, hogy az oxigénnel működik. Hát a mi keresztény életünk is úgy van megszerkesztve, hogy reménységgel működik. Ha a reménység megfogyatkozik, akkor lélegzési zavarba, hit zavarba jutunk, és esetleg a reménnyel együtt a hitünk is megszűnik. Ha kitekintünk egy kicsit a nagyvilágba, legalábbis a körülöttünk élő nyugati kultúra világába, Európa egészére, azt kell mondani, hogy Európa krónikus reménységvesztésben kínlódik. Krónikus reménység sorvadásban szenved. A középkor végén, még az újkor elején is az emberek reménykedtek, szorongva, boldogan, de valami módon reménykedtek Istenben. A reménységüket Istennel kapcsolták össze. Aztán jött a fölvilágosodás, és leválasztotta a reménységet Istenről, és kezdődött az embernek az önmagába való reménykedése. És ez jó ideig ment. Csodálatos reménységei voltak az embernek önmagát illetően, a saját képességeit, hatalmát illetően. És ebben a században jött aztán ennek a reménységnek a sorvadása, és elérkeztünk oda, hogy semmiben nem reménykedik már. Csak fél a jövőtől. Tessék úgy elgondolkozni, hogy ki az, aki a rózsás reménységeket melenged magába, mint ahogy a század elején még az volt a sikk, az volt a tudományos, az volt a haladó szellemi dolog. Reménykedni, hogy nem sokára mindent megtudunk, legyőzünk, meggyógyítunk. Krónikus reménység sorvadásban kínlódik Európa. És ez nem véletlen, ha az Istenről leválasztjuk a reménységet, és e világban, e földi életben, és a saját képességeinkben reménykedünk, akkor menthetetlen megyünk oda, hogy csalódunk magunkba, kiábrándunk, és akkor jön a semmi. Na hát, így, ha ezt fölmérjük, akkor kell igazán szinte térdre borulva dicsőíteni Isten, hogy nekünk reménységeket adott. És most három igét olvasok, és rövid magyarázatot fűzök hozzájuk. Az első Péter apostol első leveléből, az első fejezetnek a harmadik verse. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által élő reménységre. Ez mindjárt korrigálja azt a téves gondolatot, hogy a reménység tudományát meg lehet tanulni. Vannak tételek, igazságok, futurológia, van keresztjén futurológia, és annak a tételeit, fejletet meg lehet tanulni. Itt egész világosan beszél a Szentíró arról, hogy újjászületés által jutunk élő reménységre. Tehát a keresztény reménység ajándék, ráadás ajándék, amikor újjászületünk, akkor kezdődik az a reménység, amely bibliai reménység. Nem emberi, önmagunkból való, önmagunkból kicsi volt reménység. Tehát az újjászületés által kezdődik a keresztény reménység. A második ige a Római Levél 5. fejezetéből van. Néhány verset olvasok itt a fejezet elejéről. Miután megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Itt már tartalmilag beszél az apostol a reménységről. Az a reménységünk, hogy az Isten dicsőségében részesülünk mi is. Ez megint már is jelképes beszéd, Isten dicsősége, az az ő sugárzó, fénylő, gazdag Isteni élete. Az Istennek a sugárzó, gazdag, fénylő életében részesedünk mi is, ez a mi keresztény reménységünk. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a nyomorúságokkal is. Mivel tudjuk, hogy a nyomorúság munkája az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Itt a Szentlélekkel köti össze az apostol a reménységet. Mivel, hogy a szívünkbe vettük a Szentlélek áldását, azért reménykedünk. Tehát ebből világosan kitűnik, hogy az új szövetségi gondolkodás szerint a reménység nem emberi képesség, nem emberi lehetőség, hanem ajándék. Veszünk valamiféle isteni erőt, újjászületés, belső megvilágosodás, belső erő, és mivel vettünk valamiféle isteni áldást, azért tudunk úgy reménykedni, hogy az a reménység nem szégyenít meg. És még a harmadik igét is olvasom, vagy mondom, hiszen minden temetésnél elmondom a temetőbe. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, első zsengéje lett a halottaknak. Ha csak ebben az életben reménykedünk, nagyon nyomorultak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott. Krisztus feltámadása az, ami a reménységet érteti bennünk. És itt értsük meg, hogy különböző szavak vannak, de ugyanazt mondják. Újjászületés által van reménység. Szentlélek által van reménység. Krisztus feltámadása által van reménység. ez különböző oldalról világítja meg ugyanazt a tényt, isteni érintés, hatás, Krisztus hatás, Szentlélek hatás szükséges ahhoz, hogy a reménység elkezdjen virágozni, gyümölcsözni az életünkben. És ha ezt a harmadik igét egy kicsit részletezhetnénk, akkor arról kellene beszélni, hogy mi az útja a reménységnek. Az alapállása legalábbis ma az európai embernek, az alapállása a reménytelenség. Nincs jövő, a fiatalok ezt írják, angolul no future, írják a templomok falára, nyugatot, meg mindenfelé. Nincs jövő, nincs holnap, nincs reménység. Ez az alapállás. Innen a bibliai teljes reménység felé az út az, hogy ebben az életben reménykedünk a Krisztusban. Először semmiben, aztán e földi életre nézve ébredeznek bizonyos reménységeink, és ha ezt az iskolát, ezt a tanulgatást a földi életre nézve jól járjuk, akkor kiteljesedik, meggazdagodik a reménységünk úgy, hogy az örök élet reménysége is fölébred bennünk. Tehát én úgy tekintem a földi életet, mint gyakorló iskolát, ahol gyakorlatozhatunk a reménységre nézve, de Krisztusban, ha csak ebben az életben reménykedünk, a Krisztusban. Tehát a Krisztus igazából a reménységünknek a végső tárgya, és Krisztus e földi életben, és Krisztus a további életben. Tehát lehet úgy kezdeni reménységet, hogy eljutottam valamelyes önismeretre, a lélektan nagyon kemény dolgokat mond arról, hogy milyenek a hajlamaink, ahogy délelőtt is hallottuk az ige hirdetésben, megváltoztathatatlanok, kemények a személyiségünk, struktúráink, és Krisztusban elkezdek reménykedni. Önismeretem eredménye az, hogy agresszív vagyok, önző vagyok, testies vagyok. Nem tudok megváltozni, neki rugaszkodtam, fogadkoztam, nem mentem semmire. Krisztusban elkezdek reménykedni. Ez még e föld életre nézve való reménység. Reménykedem abban, hogyha sokat barátkozom Krisztussal, akkor őtőle változtató, elváltoztató erőket veszek. És végül szelíd ember leszek, aki most agresszív és önző és könyörtelen ember vagyok. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, ez nem rossz dolog. De érdekes módon Pál szinte érthetetlenül kiélezi a helyzetet, azt mondja, ha csak ez a reménység, akkor rosszabb a helyzetünk, mint a többieké. Ezt külön meg kellene gondolni, mit is jelent ez, hogy ha ilyen fél szárnyú reménysége van, akkor rosszabb, mint hogyha szárny nélküli reménytelen ember volnék. Ez egy különös elmérkedési téma. El lehet jutni egy gondolatsor végén, hogy igaza van Pálnak. Ha csak ebben az életben reménykedem a Krisztusban, akkor nyomorultabb vagyok a többinél. Na, de a lényeg az, hogy el lehet jutni egy gyakorlatozás során, a föld életben való reménység gyakorlatozás során oda, hogy igen, reménykedem a Krisztusban, élményeim támadnak arról, hogy a reménység nem szégyenít meg, és hogyha így az egyéni életemben átélem azt, hogy Jézus Krisztus győz, tud győzni én rajtam, én felettem is Krisztus, ez az átélt reménység, ez lesz az a bizonyos ízelítő, amiről Pál apostol újra meg újra beszél. Miénk a teljes üdvösség reménységben, in spe, mondották a teológusok, reménységben, miénk a teljes üdvösség, de most csak ízelítő kóstolót kapunk belőle. De hát csak így lehet egészségesen eljutni a Biblia eszkatológikus nagy reménységeihez, ha élményszerűen átélem azt, hogy Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus tud győzni, bennem győz. Ha ezek a győzelmi gyakorlatok sokasodnak bennem, és győzelmi élmények sokasodnak, hogy Jézus Krisztus győz, és lám a szolgálatomban is győztesnek bizonyul, és kiárad az ő szeretete, megváltó uralma másokra is, akkor jutok el oda, hogy az eszkatológus textusok nem tantételek lesznek számomra, hanem élő reménységek. És már el is mondottam az egész sorozatnak a végső igazságát, az egész sorozat, ami következik, ha Isten irgalmas lesz hozzánk, végül is ezt fogja mondani, hogy Jézus Krisztus győz. Az Isten Jézus Krisztusban győzelemre viszi az ő ügyét. Ha most még egy-két egyszerű tételben ezt fel kell sorakoztatni, hogy ez mit is jelent, akkor a következőkre gondoljunk. Isten világot teremtett. Mivel az Isten szeretet, az ő szeretetéből következett az, hogy teremtett világot, és pedig hozzá méltó világot teremtett, Istenhez méltó világot, és ez azt jelenti, hogy szabadságot ajándékozott a világban az embernek, az ő partnerének. Ez a hozzá méltó világ, az Isten szabad Isten, szabad világot, szabad embert teremtett, céllal teremtette a világot Isten. A célja az volt, hogy ebben a szabad emberben egyre inkább tükröződjék az ő isteni gazdagsága, Isten létének a gazdagsága, ahogy hallottuk, a dicsőségében részesedünk. Tehát azzal a céllal teremtette a világ mindenséget, hogy egyre fényesebben, és az ember egyre istenibben tükrözze az Isten dicsőségét. Jött a bukás, elhomályosodott a teremtés, a teremtés koronája, az ember sötétségbe, mélységbe merült, összekuszálódott a kozmosz és az ember, de az Isten győzni fog. Ez az eszkatológiának a végső tétele. Az Isten nem mond le a teremtésről, azt külön mondhatnánk, belekalkulálta a bukás lehetőségét, és azt, hogy és akkor mi az ő cselekedete. Az Isten nem mondott le a világról, még erről a földről sem mondott le, úgy, mint ahogy majd később összedezni kell, hogy is értsük ezt, hogy új eget és új földet teremt. Nem mondott le Isten az ő teremtéséről, helyre fogja állítani az ő teremtését. Jézus Krisztusban helyreállítja a bukott világot, ez lesz a befejezése ennek a különös történelem ajónnak, amiben most élünk, az Isten győzni fog. Ez a keresztény reménység, de mondom, ezt ne vegye senki tannak, amit most már zsebre már hazavisz, és most már így él, hanem ezt igenis ott kell kezdeni, hogy ha ebben az életben nem reménykedünk, hogy kezdjük ott, hogy ebben az életben reménykedjünk a Jézus Krisztusban. Vagy ha nem tudunk reménykedni, akkor ha nincs reménység, akkor miért? Ha nincs reménységünk az örök életet illetve, örök életre nézve. De hát Jézus Krisztusban kapjuk ajándékul és vegyük ajándékul. Persze legyen az áron, hogy szükség néktek, újonnan születt.